Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 86. Zsoltárunk első és hatodik verseit, Hajtsd hozzám, Uram, füledet. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Gyászoló testvéreinkkel együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten vettek búcsút szerettei, Tenk Gyuláné Györgyi, 87 éves, Kis Miklósné Székely Zsuzsanna, 73 éves, Németh Kálmán, 74 éves, és Balog Árpádné Füzesi Mária, 61 évesen elhunyt testvéreinktől. Szentlélek vigasztalását kérjük a gyászoló családok számára innen is. Az idei esztendő zsinatunk által az élő ige éveként lett meghirdetve, és ebbe jól illeszkedik az a kezdeményezésünk, hogy havonta egy istentisztelet után beszélgetünk kis csoportokban. A jövő vasárnap lesz a februári alkalmunk, minden hónap második vasárnapja ez a beszélgetős istentisztelet. Fönn a gyülekezeti teremben leszünk együtt, az istentiszteleten, és aztán a kis csoportokban, aki szívesen veszi, azok megbeszéljük a igehirdetés mondani valóját. A kérdéseket, a témát fönn fogjuk találni már előre a honlapunkon, illetve a Facebook oldalunkon, úgyhogy előre lehet készülni a beszélgetésre, végig gondolni a kérdéseinket, mondani valónkat. Szeretettel várjuk a testvéreket. azt kérjük, hogy aki készül jönni, az egyelőre jelezze azt én nekem az e-mail címemen, vagy benne a hivatalban, hogy tudjuk, hogy hány fővel kell készüljünk. Utána egy szerény ebéd is van délben, délre van ennek vége, úgyhogy még együtt maradunk az étkezésre is. Sőt, a presbiter testvéreinknek még utána lesz egy rövid presbiteri gyűlés, esperest kell választanunk, a Illés Dávid esperesünk lemondott, és ezért kell egy szavazatot megszavaznunk ehhez az esperes választáshoz. Jövő vasárnap kezdődik a házasság hete. Ez mindig jó alkalom szokott lenni, hogy a házasságunkért hálát adjunk Istennek, végig gondoljuk a házasságunkat, igyekezzünk jobbá tenni. Erre központi alkalmak is vannak a házassághete.hu honlapon. Megtaláljuk ezeknek az alkalmaknak a helyét, idejét. Figyelmébe ajánlom mindenkinek, hogy például majd a házasság hetén, tehát egy héttel még később, hétfő este az egyházkerületi székházunkban, a Rádai utca 28-ban lesz beszélgetés, ismert közéleti házaspárokkal fórumbeszélgetés. Ez nyilván érdekes lesz, és érdemes részt venni rajta, valamint majd azon a szombaton, a pasaréti gyülekezetben mindig szokott lenni alkalom, most délutáni alkalom van a keresztény házassággondozó szolgálat előadása. Ezt is szeretettel ajánljuk testvérek figyelmébe. A mi gyülekezetünkben is lesz alkalom, mához két hétre vasárnap délután 3 órától várjuk a házaspárjainkat, hogy interaktív alkalommal közösen adjunk hálát a házasságunkért, és próbáljunk karban tartani az Úr előtt. Szeretettel várjuk a házaspárokat. Gyermekmegőrzést is biztosítunk erre az időre. Kérjük, hogy előzetesen jelezzék, akik szándékoznak jönni, hogy tudjunk úgy készülni, főleg a kisgyermekekre való vigyázás miatt. Azt is hirdetem, jó pár vasárnapja már, hogy a gyülekezetünknek is van választói névjegyzéke, ezt még a mostani vasárnapon is meg lehet tekinteni a hivatalban, tisztába lehet vele jönni, hogy szereplünk-e rajta. Ennek több feltétele van, feltétele, hogy konfirmált legyen valaki, feltétele, hogy a gyülekezet életében személyesen részt vegyen, illetve feltétele az, hogy évente befizessen úgynevezett egyház fenntartói járulékot. Erre felhívom a testvérek figyelmét, hogy ezzel tudjuk jelezni, hogy ehhez a gyülekezethez kívánunk tartozni, hogy évente úgynevezett egyház fenntartói járulékot, nincs az összege meghatározva, de egy olyan adományt, amit névvel fizetünk be, hogy mi vagyunk az névvel, lakcímmel, és így akkor nyilván tudjuk tartani a testvéreket. Ezt meg lehet tenni a lelkész hivatalban, de itt az istentisztelet előtt az iratterjesztésben is bármikor. Most folytassuk az istentiszteletet énekkel. A 189. éneket énekeljük. Ne igen jó légyen az egyenesség, így kezdődik, ez egy új ének, de könnyű, rövid dallama van, talán többen ismerik az asztali áldást, amit mi szoktunk énekelni a családdal, annak a dallamára van.
Mely ige jó légyen az egyenesség. Halljuk és jól értsük meg kereszténység. Megírta nékünk ezt Szent Dávid szépen, miképpen áldja meg ezeket Isten. Kik őre, ha mint atyukra hallgatnak, és szeretettel egymás között vannak. Atya fiúsággal s egy akarattal, jó szívvel, lélekkel, s egy tudománnyal. Megáldja ezeket az örök Isten, hogy éljenek őt szent rendelésében, az igaz hitben és a jó életben, nagy egyenességben, áldott erkölcsben. Kegyesen élnek ezek e világban, nagy jó békességben és bátorságban. Nincs gyűlölség köztük, nincsen széthúzás, nincsen háborúság, sem haragtartás. De minden időben igaz szeretet, isteni félelem és boldog élet. Kérjük a mi Urunkat, hogy jó életet adjon nékünk, és ilyen drága kincset. Dicsőség légyen az Atya Istennek, Fiával együtt, és a Szent Léleknek.
Hallgassuk meg Isten igéjét János evangéliuma folytatólagos szakaszából, az 5. fejezet 30-tól 40-ig terjedő versekből. Ezt mondja Jézus: én semmit sem tehetek magamtól. Amint hallok, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem. Ha én magamról tanúskodom, tanúságtételem nem igaz. Más az, aki tanúskodik mellettem, és tudom, hogy igaz az a tanúságtétel, amellyel tanúskodik mellettem. Ti küldötteket menesztettetek Jánoshoz, és ő bizonyságot tett az igazságról. Én a tanúságtételt nem embertől kapom. Ezeket csak azért mondom, hogy ti üdvözüljetek. Ő égő és fénylő lámpa volt, de ti csak egy ideig akartatok örvendezni világosságában. De nekem nagyobb bizonyságom van Jánosainál, mert azok a dolgok, amelyeket rám bízott az Atya, hogy elvégezzem őket, tehát amiket cselekszem, azok tesznek bizonyságot rólam, hogy az Atya küldött engem. De maga az Atya is, aki elküldött engem, bizonyságot tett rólam. A hangját nem hallottátok soha,
az arcát nem láttátok, és igéje sincs maradandóan bennetek, mert nem hisztek annak, akit ő elküldött. Ti azért kutatjátok az írásokat, mert úgy vélitek, hogy azokban van az örök életetek, pedig azok rólam tesznek bizonyságot, de ti nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen.
Áldja meg igéjét szívünkben a mindenható Isten szent lelke által, hogy ma se csak a füleinkkel hallgassuk, hanem meg is értsük, magunkévá tegyük, és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Ezt kérjük helyünkről fölkelve imádságban most is.
Istenünk, olyan jó, amikor rád figyelhetünk. Akkor kisimulnak a gondolataink, akkor a görcseink kiengednek, akkor békességünk és örömünk lehet, reménységünk a jövőre nézve.
Segíts, Uram, veled találkozni most is, meghallani a te bátorító, életre hívó szavadat. És segíts, hogy változni tudjunk. Segíts, hogy rámutathass mindarra, amitől meg kell szabadulnunk és tisztulnunk. Segíts, hogy engedjünk neked. Segíts, hogy ne ideig, óráig akarjunk csak a tiéd lenni és békességnek lenni a szívünkben, hanem vállaljunk téged a mindennapokban is, és keressük a te útmutatásodat, akaratodat. Köszönjük, hogy most is ezért akarsz minket megszólítani. Azt akarod, hogy bátor bizonyságtevőid legyünk. Azt akarod, hogy az életünk tele legyen erővel, békességgel, örömmel. Nagyon nagy szükségünk van ezekre, de ezt csak tőled tudjuk megkapni. Jézus Krisztusért kérünk, szent lelked által, könyörülj rajtunk, és szólíts meg minket. Amen.
Készüljünk az igehirdetés hallgatására. A 824. ének első és második versét énekelve, az ismert ének így kezdődik. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat.
Szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Így mondom, mert magam rég annak érezem. Hadd járjak utadon, hadd várjam égi jódat. Hű szívvel szüntelen, hű szívvel szüntelen. Adj lelkedből erőt, hogy értsem és szeret. Elrendelt utamat, s minden parancsodat. Egy vágyat hagy nekem, hogy halljam és kövessem. Szent igazságodat, szent igazságodat.
Az
az igehirdetés alapja az előbb felolvasott szakaszban található. Újra olvasom János evangéliuma 5. fejezetéből a 36. verset. Ezt mondja Jézus: de nekem nagyobb bizonyságom van Jánosénál, mert azok a dolgok, amelyeket rám bízott az Atya, hogy elvégezzem őket, tehát amiket cselekszem, azok tesznek bizonyságot rólam, hogy az Atya küldött engem. Foglaljuk el helyünket. Ebben a hosszabb szakaszban Jézus arról beszél, ugye János evangéliumát folyamatosan próbálom magyarázni, tehát a soron következő szakaszban arról beszél Jézus, hogy mik a bizonyítékai, amiket elénk tárhat, vagy az emberek elé tárhat, hogy higgyenek. Ez nagyon érdekes dolog. Maga az, hogy Jézus ezzel ilyennel foglalkozik. Miért foglalkozik Jézus ilyennel? Azért, mert a mindenható Isten fia, Jézus Krisztus, aki eljött közénk, itt élt közöttünk, azért jött, hogy felrázzon minket, hogy hitet ültessen a szívünkbe, hogy megértsük, hogy ő kicsoda. És ezért nem volt ilyen közönyös, hogy hát, ha hisznek, jó, ha nem hisznek, az is jó. Én eljöttem, én itt vagyok, az ő dolguk. Nem. Neki mérhetetlenül fontos volt, hogy mi higgyünk benne. Nem azért, ő saját életéhez ez nem tett semmit. Ő ugyanúgy Isten fia volt, boldog volt az Atya szeretetében, enélkül is, mondhatjuk így, de azért nem volt boldog, mert ő szerette volna, ha mi is boldogok vagyunk. Mi is megtaláljuk az életünknek a harmóniáját, kiegyensúlyozottságát, értelmét, a célt, a reménységet, és ezért azt szerette volna, hogy minden ember, a lehető legtöbb ember higgyen benne. Személy szerint ez neki nem adott semmit, de miattunk igen, mert minket szeretett. És tudta, hogy csak vele leszünk boldogok. Hát így nézzük meg, így olvassuk, vagy tanulmányozzuk, vagy gondolkozzunk el ezen a szakaszon, hogy Jézus bizonyítékokat adott azért, mert szeretett minket, és azt szerette volna, ha mi kiegyensúlyozottan, teljes békességben tudnánk hinni. Mert tudta, hogy ez a jó nekünk. Jézus Krisztusban hinni. Ez a kereszténység lényege. Az a érdekes dolog, hogy Jézus Krisztus egyedülálló az emberek között, de másképpen, mint hogy mindnyájan egyedülállóak vagyunk, hát másképpen, mint mondjuk Mohamed egyedülálló, vagy Napóleon egyedülálló, vagy Terézanya egyedülálló, nyilván más feladata, más küldetése, más személyisége van mindnyájunknak, de ő olyan értelemben egyedülálló, hogy benne a mindenható Isten jött el közénk. Ez egyértelmű és világos az Új Szövetségből, és hát ez kell, hogy legyen a hitünk. És erre hozza Jézus Krisztus a bizonyítékokat. És ezek fontosak. Jézus Krisztus Isten egyszülött fia. Tehát, hogy ő az Istennél nevelkedett. Ő az Istent ábrázolja ki nekünk, teszi láthatóvá, amikor itt a földön tanított, munkálkodott, meghalt és feltámadt. Ő benne az Istennel találkozunk, a mennyei atyával, akitől van ez az egész világ. Ezt akkor sokkal nehezebb volt hinni, amikor itt volt a földön. Ezt mi nem hisszük, mi állandóan arra vágyakozunk, hogy bárcsak abban a korban éltünk volna, amikor őt látni lehetett, de nem így van, az sokkal nehezebb volt. Gondoljunk bele, egy ember a több millióból, aki előttünk van, és ő azt mondja, hogy ő a láthatatlan Isten képe, ő az atya egyszülött fia, aki őt látta, látta az atyát. Ezt akkor ott sokkal nehezebb volt elfogadni, mint most nekünk, utólag. De nekünk is nehéz. Nehéz egyszerűen annál a toknál fogva, hogy mi az, hogy egy ember egészen más, mint a többi. Hát ő is csak ember, ez így benne van a gondolkodásunkban. Ő is ember, mindenki ember, Jézus is csak ember volt, éhezett, sírt, kiűzte a templomból a oda nem illő árusokat. Így gondolkozunk, és nehéz ezt tudomásul vennünk, hogy ő egyetlen és páratlan, és ő benne az Isten jött le közénk. És ezért segít minket, és mondja, hogy igen, vannak erre bizonyítékok. Az az érzés, az a furcsa dolog, hogy a leszármazását ebben nem említi. Tehát gondolnánk, hogy odaállít, hogy hát várjátok a messiást, aki Dávid utódja, hát én dávidi felmenőkkel bírok. Dávid király az ős apám. Meg azt sem mondta a leszármazását olyan értelemben, hogy hát én az Isten fia vagyok, én nekem csak nevelő apám József, és én az Istentől születtem, és ahogy megígérte Ézsaiás, hogy majd a szűz fogan a méhében is szül, és az lesz a messiás. Nem, ezekre nem hivatkozott a származására. Ez nagyon érdekes. Egészen más dolgokra nézzük meg, hogy mit mondom. Először is megdöbbentő, ahogy kezdi, hogy ha én magamról tanúskodom, tanúságtételem nem igaz. Hogy mondhatta ezt az Isten fia? Hát nyilván, ha ő tanúskodik magáról, az igaz, és azt el kéne fogadnom mindnyájunknak. De akkoriban is így gondolkoztak az emberek, ahogy mondtam, hogy mindenki ember, és ehhez ő alkalmazkodott. A törvény, az Istentől jött 10 parancsolat is azt mondja, hogy tanúknak kell bizonyítani a dolgokat. Ha valaki valamit állít, az önmagában nem elég, kell 2 vagy 3 tanú, hogy ez tényleg úgy van. Ez ma is így van a jogban. Ha bíróságra megyünk, ez kikerülhetetlen. És Jézus ehhez alkalmazkodik. Ez az ő nagy alázata. Azt mondja, hogy rendben. Én most bizonyítékokat akarok adni, tehát nem lehet az a kiindulás, hogy én az Isten fia vagyok. Mert erre keressük a bizonyítékokat. Ha én magam tanúskodom erről, az nem elfogadható, az nem igaz. Tegyük fel, alkalmazkodom a ti gondolkodásotokhoz és jogrendetekhez. Nagyon jó lenne, ha mi is alkalmazkodnánk az emberek gondolkodásához. Sok hívőben látok sokkal nagyobb gőgöt, mint kéne. Lám-lám Jézus szépen alkalmazkodott az emberek gondolkodásához. Szépen áthúzta azt, hogy az, hogy én az Isten fia vagyok, ez nem egy bizonyíték, ezt nem fogadjátok el, jó. Micsoda alázat van ebben? No hát akkor én se akarjam ilyen dolgokkal meggyőzni a többieket, hogy hát Isten azt mondja, hát a Bibliában ez olvasható, hát a Jézus az Isten fia, ő azt mondta magáról. Fogadjuk el, hogy az emberek nyomorult bűnösek, a gondolkozásukba ez nem fér bele, ők úgy gondolkodnak, hogy minden embernek megvan a maga nyomorúsága, mi mindnyájan emberek vagyunk, mi az, hogy valaki egészen különleges és Istentől jött, fogadjuk el. És ne akarjunk olyan érvekkel meggyőzni embereket, amelyek nem elfogadhatóak. És ne csodálkozzunk azon, hogy ők nem fogadják el. Jézus Krisztus természetesnek vette mindezt. De hát akkor milyen érveket hozott föl? Hát azt mondta először is, hogy vannak tanúk. Itt a nép vezetőihez beszél, és hivatkozik arra, hogy ti elküldtetek keresztelő Jánoshoz, elküldtétek az embereiteket. Ez olvasható az első fejezetben, annak idején olvastuk, amikor a sorra került, hogy keresztelő Jánoshoz elküldték a nép vezetői az embereiket, hogy te ki vagy, mit csinálsz, mi jogon réptél fel, miért csődíted magad hoz a népet. Kiről beszélsz, hogy el fog jönni utánad? Nem te vagy az? Nem te vagy a messiás? És akkor János azt mondta, hogy nem én vagyok, hanem én rámutatok, de most fog jönni utánam. És azért szólok. Hát ugye Jézus ezzel arra hívta fel a figyelmüket, hogy igen, vannak tanúk. Ott van keresztelő János. Az egész Izrael fölfigyelt rá, pusztába özönlöttek az emberek, ez egy nagyon feltűnő jelenség volt abban a korban, ezt mindenki tudta, és azt mondja, hogy ő erről beszélt, hogy jön a messiás, akinek én nem vagyok méltó még a saruját sem megoldani, mert annyival különb lesz nálam, akit pedig hihetetlen nagy prófétának tartottak, hogy özönlenek hozzá az emberek, és azt mondja, hogy én a kisujjáig se érhetek. Hát tanúskodott rólam világos szavakkal. Igen, nagyon sok tanúja van az Istennek azóta is. Évezredek teltek el azóta, és aki hitelesen gondolkodott, azokról a vezetőkről, szinte mindegyikről ki lehet deríteni, hogy igen, ő hitt Jézus Krisztusban. Ő keresztjén volt. És milliók és milliárdok hittek azóta is, és találták meg az életüknek a békéjét, célját, kiegyensúlyozottságát, és változtak meg. Hihetetlenül sok tanú van azóta is arra, hogy Jézus Krisztus az, akinek mondta magát. Van tanú azóta is számtalan. Ez jó, ha tudjuk, illetve jó, ha hivatkozunk erre, ezekre nyugodtan hivatkozhatunk, amikor arról van szó, hogy mi a bizonyíték. És úgy vannak tanúk, hogy a kereszténység rengeteg hibát követett el, azok az emberek, akik emberek voltak, és bűnös emberek, és hihetetlen, hogy a sok-sok nagy-nagy hiba mellett, amit ráadásul általában be is vallottak, nem úgy, mint a többiek, el is ismertek, hogy ezt nem így kellett volna, ennek ellenére máig virágzik és fennmaradt a keresztény hit. Hihetetlen, sok tanú bizonyítja ezt. A másik, amit mond, azt mondja, hogy ez van, vannak tanúk, de nekem sokkal nagyobb bizonyítékom van ennél. És beszél arról, hogy az atya is bizonyította, de nem erre gondol, de erről is beszél. Mit jelent ez, hogy az atya is bizonyította Jézust? Ez is egy nagyon erős bizonyíték, amit nem olyan értelemben tanúk bizonyítják, akik ismerték Jézust, hanem világosan az Isten bizonyította. Mire gondolunk? Ott van az Ószövetség, és ott vannak a próféták, és az ószövetségi könyveket író emberek, akiknek a mondataiban ott van, hogy el fog jönni a Messiás, hogy várjuk, és részletek, hogy így és így, ez és ez lesz vele. Hogy meghal, hogy feltámad, és a ruhájára sorsot vetnek, és hogy mikor fog megszületni. Különböző emberek az Ószövetségben más-más ilyen pici, pontszerű világosságokat kaptak, amiket maguk se értettek, hogy mi lesz az, és hogyan lesz, de mind Jézusra mutatott. Az ószövetségi proféciák, hogy egy embernek az életét így előkészítette évszázadok alatt valaki, és megígérte, hogy eljön, hát maga az atya tesz bizonyságot Jézusról. És elmondja Jézus, hogy igen, a keresztelésekor is, amikor keresztelő János megkeresztelte, akkor hallatszott egy szózat, egy hang, egy mennyei hang, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok. Hát, hogy meg is szólalt ez a mindenható Isten, amikor eljött Jézus Krisztus. És hát a legnagyobb szava a mindenható Istennek Jézus Krisztus mellett a feltámadása. Ami olyan érdekesen van leírva a Bibliába, hogy nem ismerték fel, amikor találkoztak vele, és ez hitelesíti, mert valóban ez hihetetlen dolog, és a lelkünk azt mondja, aki meghalt, azzal nem fogunk találkozni, és ők azért nem ismertek rá, mert az ő lelkük is azt mondta, meg voltak róla győződve, meghalt, nem fogunk vele találkozni. És ők ezt leírták, hogy nem ismertek rá. Ezt nem tudták kitalálni, hogy nem ismertünk rá, nem, ha kitalálnak egy történetet, azt mondják, hogy nyakába ugrottunk, és nagyon örültünk, hogy feltámadt és újra él. Bizonyíték. Föltámasztotta az atya. Hát tényleg ő valaki, különleges valaki. De azt mondja, hogy nem is ez. Nem ez a bizonyíték. Azt mondja, hogy az én bizonyítékom, nekem nagyobb bizonyságom van Jánosénál, mert azok a dolgok, amelyeket rám bízott az Atya, hogy elvégezzem őket, tehát amiket cselekszem, azok tesznek bizonyságot rólam, hogy az Atya küldött engem. A bizonyítékok a tettei. De persze ez a kortársak szemében elég nyilvánvaló volt, ahogy látták, hogy betegeket gyógyít, halottakat támaszt fel, aztán kivégzik és föltámad, és aztán elbúcsúzik tőlük, és láthatatlan lesz, és felmegy a mennybe. Igen, ezek lehettek bizonyítékai kortársaknak, de azt mondom, lehet, hogy még erősebb és tartósabb bizonyíték, és olyan bizonyíték, amire igazán föl kell figyelni, ahogy a vámszedők és a parázna nők élete megváltozott. Megtisztultak, meggyógyultak, egy új életet kezdtek, pedig addig nyilván mindenki azt sugallta neki, hogy milyen szemét, bűnös élet a tiéd, milyen piszok, miért nem változol meg, miért nem kezdesz újat, és nem változtak meg. És akkor jön Jézus, és nem beszél a lelkükre, csak jön, és azt mondja, hogy ma nekem nálad kell vacsoráznom. Azt mondja, hogy én sem ítéllek el, és többé ne vétkezz, és abban a percben megváltozik, és új életet kap. Szóval, hogy Jézusról a tettei beszélnek, hogy ő az Isten fia. És ez egy nagyon fontos dolog, amikor mi beszélünk Jézusról, akkor is. Mert Jézus azt mondta, hogy aki titeket hallgat, az engem hallgat. Azt mondta, hogy a szent lelkemet küldöm el, és akkor az Atyátok lelke szól belőletek, és olyan, mintha én beszélnék. Mi vagyunk a keresztjének. Na hát, a legfőbb, amit bizonyságul tehetünk, és legfontosabb a környezetünk elé, az életünk, a tetteink. És nem az, hogy beteget gyógyítunk, halottakat támasztunk, hanem az, amit mondtam, hogy megváltozik az életünk, és netán a környezetünk is megváltozik, és az is erőt és békességet kap, mert Jézus a Szent Lelke által ott van az életünkben és munkálkodik. Hát ezt tárhatjuk bizonyítékképpen az emberek elé. Ez nagyon nagy felelősség, hogy látszik-e az életünkön, ha mi szeretjük az Úr Jézus Krisztust, hogy mi neki élünk, hogy nekünk ő a legfontosabb, és az életünk megváltozik ettől, és a hiányosságaink, amivel mindenki szembesül, és tudja, hogy na ennek ez a baja, meg tudjuk mondani, amannak egy egészen más baja van, így kívülről, de elkezd megváltozni, elkezd kivirulni, és kiegyensúlyozódik, és más lesz. Na ez bizonyíték. És ez kellene, hogy az életünkbe odatárjuk a többiek elé. Ez hat. Persze azt mondja, hogy még a Biblia nyilvánvalóan azt mondja, hogy mindez kevés. Így mondja itt az utolsó versben, amit felolvastam, hogy de ti nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Hát igen. Ez akkor is az emberen múlik, hogy akar-e vagy nem. Ha 10 000 bizonyítékot tárunk a szem elé, de a bizonyítékok fontosak. Nagyon fontos, hogy lássa. Nagyon fontos, hogy fölhívjuk rá a figyelmet. Nagyon fontos, hogy elétárjuk, hogy biztassuk. De nem a bizonyítékoktól fog hinni. Az a Szentlélek munkája lesz a szívébe. Az egy titokzatos dolog, hogy mikor és kit ér el, és ki kezd el élni és fölfigyelni rá, de fontosak a bizonyítékok. És hadd mondjam végül azt, hogy ugye az előző versben, nem a 36-ban, amit fölolvastam még egyszer, hanem előtte azt mondja, hogy és ti csak egy ideig akartatok Jánosnak a világosságában ott lenni, örvendezni. Nem ez a baj velünk is. Hogy olyan hívők akarunk lenni, mint ezek a vallási vezetők, hogy igen, hát ez nagyon szép, igen. János, hát nyilvánvaló, hogy az Isten erejével jött, és igen, de oda menni, ugye özönlöttek hozzá az emberek, és megvallották a bűneiket. Na hát azt nem. Hogy az én szívemben mi van, és az nem tetszik esetleg Istennek? Ja, hogy én hiú vagyok? Ja, hogy én bátortalan vagyok? Ja, hogy én igazságtalan és részrehajló vagyok a gondolkodásomban? Most ezt megvallani ne. Van egy határ, ameddig akarunk békességet, örömet sütkérezni az Isten világosságába, ez nagyon, nagyon rossz dolog. Ezt hányja a szemükre Jézus Krisztus, hogy csak egy ideig akartatok az ő világosságában örvendezni. Hol húzódik az a határ, amire azt mondom, hogy na ennyi, elég a hitből, az, hogy én tőlem azt hallják, hogy én szeretem Jézust, na hát nem teszem nevetségessé magamat. Hogy hol van az a határ, hogy meddig vagyok hívő. És azt mondja, hogy ez nagy baj. Mert ha határ van, akkor nincs hit. Akkor nem akarjátok igazán. Csak akkor akarjátok, ha nincs határ. Ha minden elválasztó szennyet le akartok tenni, ha minden hiúságot és minden emberi gondolatot félretesztek, azt mondjátok, hogy én Jézus Krisztusban hiszek. Ez a fontos számomra. Adja Isten, hogy így legyen. És akkor bátran tárjuk a bizonyítékokat az emberek elé, mert akkor lesz mit? Amivel munkálkodhat a Szentlélek aztán mindenkinek a szívében. Így legyen. Amen. Válaszoljuk az ige hirdetésre a megkezdett 824. énekünk 3. és 5. verseit. Így kezdődik a 3. vers. Nincs oly tudós sehol, ki megtanít utadra.
Megfeszül, s
a hallásban segít, és szódban meglelem az örökké valóság jó édességeit, jó édességeit.
Jöjjetek, testvéreim, folytassuk az imádságot prózában is. Áldunk téged, Urunk, a te élő igédért. Köszönjük, hogy a Biblia ma is megszólalhat és megszólíthat. Köszönjük, hogy neked vannak világos érveid és bizonyítékaid. De legfőképpen azt köszönjük, hogy szent lelked által munkálkodsz bennünk, és ami értetlen, tudatlan, homályos szívünket meg tudod világítani. Köszönjük, hogy rádöbbenhetünk a nélküled való élet hiába valóságára. Köszönjük, hogy arra is rádöbbenhetünk, hogy a vallásos élet is csak egy hiányos élet, amiben te nem ragyoghatsz igazán. Köszönjük, hogy hívhatunk, kérhetünk, hogy könyörülj rajtunk, hogy törzs meg a mi szívünket a te szent lelkeddel, a te világosságoddal, a te bűntisztító hatalmaddal, a te békességeddel és erőddel. Hadd vigyük eléd mindazokat, akik nehéz szívvel vannak köztünk, akár betegeik vannak, akár halottaik, akár az életben különböző nehézségeik, elrontott dolgaik. Uram, te magadhoz tudsz ölelni minket, megvigasztalni és betölteni a te szent lelkeddel, hogy megváltozzék az életünk. Kérünk téged, hogy hadd legyünk ennek a hirdetői, a te követeid. Segíts, hogy a hétköznapokban is veled tudjunk élni és rád figyelni. Jézus Krisztusért, ami megváltunkért. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Énekeljük el a himnuszt, a imádságunkba foglalva nemzetünket.
Isten áld meg a magyart, jó kedvel, bőséggel. Nyújts feléje védőkart, a küzd ellenséggel. Balsos, akit régen tép, oszra végeztendő.
Foglaljuk el helyünket, és a zsinati rendelkezés ajánlás szerint énekeljük a háború sújtotta emberekre, népekre imádságban gondolva a 799. énekünk első három versét, mindig velem, Uram, mindig velem.
Bennem már csak te végezted. Hitből van életem, Jézus jár én velem, Jézus jár én velem, mindig velem.
És ha elővesszük a liturgiás lapot, akkor ott találhatjuk a Heidelbergi K.T. első kérdésére adott feleletet. Az egyetemes kárpát-medencei liturgiában itt a végén van egy hitvallás tétel is, úgyhogy azokon az istentiszteleteken, amelyek nem urvacsorásak vagy keresztelősök, amelyeken nem mondjuk el a hitvallást, azokon így valljuk meg hitünket. Mondjuk közösen, életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy testestül, lelkestül, akár élek, akár halok, nem az önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Ő drága vérével minden bűnömért maradéktalanul megfizetett, és az ördög hatalmából megszabadított, úgy megőriz, hogy mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál sem hullhat le fejemről, sőt mindennek üdvösségemre kell szolgálnia. Ezért szent lelkével bizonyosságot ad örök életemről, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy szüntelenül neki éljek. És a záró énekünket énekeljük el, az a 620. ének, 620. bizony betelik az idő.
Bizony betelik az idő, és Isten fia eljön. A világbíró adicső, az ítélő megmentő. Tűzután jön új teremtés, mint szent könyvünk megírta. Angyal harson a hangja szól, e földön minden népnek. Mind nyomban elő lépnek, arany szavára az Úrnak, átváltoznak, megújulnak, kik élnek még.